Gábor.
Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
A CBDC-kről beszélünk a következő percekben. Hát jó ideje tart már a kriptoverzum, és furcsálottam is, hogy eddig nem beszéltünk róla, pedig nagyon egyértelmű téma, hogyha a kriptovilágot vesszük. Szóval a CBDC digitális jegybank pénzek, innen induljunk ki. Hol tart a világ ezen a téren? Tervek bőven vannak, nagy hatalmaktól, kisebb országokban is, ha jól tudom, de mit lehet mondani, hol tartunk?
Azt gondolom, hogy szinte az összes jegybank az dolgozik a saját digitális pénzén. Most már azért vannak országok, ahol elindultak ezek. Például egyébként Kína, ahol ugyan nem a hivatalos állam adta ki, de hát nyilván az együttműködése nélkül az államnak nem működhetne, és egyébként Kína legelterjedtebb chat programján belül is lehet küldözgetni ez a WeChat. Úgyhogy ebbe az irányba tartunk, aminek kétségen kívül vannak előnyei, és azért okoz némi aggodalmat is, hogy ez hova vezethet.
Tehát van maga a készpénz, a CBDC-k és a kriptodevizák. Mik itt a határok?
Nagyon jó a kérdés, hiszen szinte minden nap megkapom, hogy most mi lesz a kriptokkal, hogyha a digitális jegybank pénzek jönnek, mert akkor az okafogyottá teszi a bitcoin.
Vagy éppen miért nem lehet nevezni kriptónak a digitális jegybank pénzt?
A CBDC-knél, vagy a digitális jegybank pénzeknél a legkevésbé arról érdemes beszélni, hogy milyen technológia van mögötte. Sok esetben egyébként pontosan olyan technológia van, mint a kriptók mögött, viszont a legfontosabb különbség, ami a egyébként én a fiat valuták közé sorolom, nem tudom, lehet, hogy helytelenül a CBDC-ket is, hiszen a jegybankok bocsájtják ki, és azért azt látni kell, hogy teljesen mindegy, hogy milyen devizáról beszélünk, amerikai dollárról, euróról vagy a forintról, a forgalomban lévő pénz mennyiségének csak egy része a készpénz. Viszont egyelőre a készpénz az, amivel mi úgy tudunk fizetni, hogy annak nincsen digitális nyoma. És nem feltétlenül baj az, hogyha az én költéseimből kiderül, hogy én éppen milyen autópálya mellett megálltam meginni egy kávét, de mi van akkor, hogyha én ezt annyira nem akarom, hogy megtörténjen. De talán ez a kevésbé fontos érv, amit viszont nem szabad elkerülni, hogy azért most már nagyon-nagyon sokszor elhangzott a világba nagy pénzügyi vezetőktől, hogy cél, hogy a készpénzt kiszorítsák a piacról, és akár azt is kimondták, hogy szűnjön meg a készpénz. Na most, ha megszűnik teljes egészében a készpénz, akkor azért eléggé ki leszünk szolgáltatva. És itt mondhatok olyan példákat, hogy ugye amikor kitört az orosz-amerikai-ukrán háború, akkor ugye lekapcsoltak szinte egy egész országot a SWIFT rendszerről, de amikor ezelőtt 2 évvel a kamionosok sztrájkoltak Kanadában, akkor nem csak, hogy a sztrájkoló kamionosoknak zárolták a számláikat, hanem még azoknak is, és a PayPal számlájukat is, akik támogatták a kamionosoknak a sztrájkját. Tehát abban a pillanatban ez egy olyan programozható rendszer, ezek kivétel nélkül mind úgy vannak lefejlesztve, hogy mindenkinek lehet zárolni, inkasszálni a számláját, tehát hogyha valahogy nem éppen úgy cselekszik, ahogy azt az aktuális hatalom elvárja, akkor abban a pillanatban ki lehet iktatni a pénzrendszerből, és el lehet lehetetleníteni a működését. Tehát ez mindenképpen egy nagyon aggasztó pontja, úgyhogy lehet, hogy itt Magyarországon nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert azért itt nem nagyon történtek ilyen dolgok az elmúlt évtizedben, de hát azért a világban olyan helyeken is, ahol erre annyira nem biztos, hogy számítottunk volna, mint például Kanada, ami ugye híresen egy szabad ország és demokratikus a helyzet, itt ott erősen kontrollálták az embereknek a vélemény szabadságát azzal, hogyha éppen nem jó véleményen voltak az aktuális vezetés szerint, akkor befagyasztjuk a számláit.
De mégis arra felé megy a világ, hogy kiszorítsák a készpénzt, és marad a bankkártya. Tehát mindenhol ezt látjuk, nem csak Magyarországon.
Marad a bankkártya, illetve talán most már a bankkártyát is lassan elfelejthetjük, mert annál kényelmesebb és gyorsabb fizetőeszközök vannak, ugye most mobillal fizetünk, de hát én személyesen ismerek olyan embereket, akiknek már chip van a kezükbe beépítve.
Jó, vannak a többséget ilyenek. Nézzük, azért még nem felejthetjük el a bankkártyát, hogyha a hétköznapokat nem, nézzük.
Még nem felejthetjük el a bankkártyát, de azért már én sem mindig viszek magammal bankkártyát, mert ott van a mobilomban az összes bankkártyám, majdnem az összes, és azzal tudok fizetni, tehát egyre modernebbek ezek a rendszerek, és az mindenképpen egy előny egy digitális jegybankpénznél, hogy sokkal, de sokkal könnyebb lesz informatikai rendszerekhez hozzákötni, sokkal egyszerűbb lesz egyébként használni, villámgyors, és egyébként rengeteg banki szolgáltatást, vagy kénytelenek lesznek a bankok sokkal olcsóbban adni, vagy akár ingyen adni, vagy különben nem lesz rájuk szükség. Hiszen nem kell ahhoz feltétlenül banknak lenni, hogy informatikai rendszereket működtessünk, hogyha az a adott szabályoknak megfelel, akkor rá lehet kapcsolni a jegybankpénzre, és olyan dolgokat lehet majd ingyen vagy fillérekért használni, amiket ma nem tudunk olyan könnyen elérni.
Na most akkor egyel tovább lépve, ugye a kriptovilágban vannak a stablecoinok. A stablecoinok egy bizonyos fiat valutához hozzá kötött coinok, egy dollár és egy USDT, ugye egy az egyben annyit ér, mint a dollár. Ez miért nem CBDC?
Mert ezt nem a jegybank kontrollálja, ugye az adott államnak, vagy az adott jegybanknak kell kontrollálni, és akkor itt szeretném...
De valójában mi a különbség? Ugyanúgy mozog, mint a dollár? Akkor ugyanúgy mozog, mint a dollárnak a digitális változata fog?
Az a különbség, hogy a kontroll egy független cégnek a kezébe van már, hogyha az a cég független, ott abban a cégben kell megbízni, hogy az az adott token az mennyire megbízható. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy bankpénz az akár jobb is, mert itt nem kell egy cégnek a működésében és a jó szándékában megbízni, hanem azt az adott központi bank fogja működtetni, tehát nem túl valószínű, hogy egy csődről beszélhetünk, mert akkor az ugye államcsőd. Abban az esetben viszont teljesen mindegy, hogy a pénzünk az éppen digitális jegybankpénz vagy nem. Úgyhogy egy stablecoinnál lehet, hogy jobb, habár az a kérdés, hogy egy digitális jegybankpénzt azt mondjuk egy kriptotőzsdére hogy lehet, vagy egyáltalán be lehet-e vezetni, vagy csak különböző payment gateway-eken keresztül lehet használni. Ezek a stablecoinok, mondjuk mint az USDT, ezek ugyanazt a technológiát használják, mint általában a kriptok, úgyhogy ezeket mondjuk könnyű integrálni egy tőzsdére, és nagyon könnyű átváltani, akár decentralizáltan, akár centralizált tőzsdén akarjuk.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a CBDC-k gyakorlatilag a hagyományos pénzügyi világ által tett lépés a kriptovilág felé? Ez így megállja a helyét?
Hát bizonyos szempontból megállja, mert ugye sokkal egyszerűbb így pénzt mozgatni.
Mert ugye a technológia, azt megbeszéltük, hogy az a kriptos technológia, nem?
A legtöbb esetben mindenképpen, de nem feltétlenül kell, hogy az legyen, azért is kezdtem azzal a gondolatot, hogy talán nem erről a legfontosabb beszélni, hogy milyen technológia van mögötte, hiszen valószínű, hogy architektúrájában, kódolásában minden esetben egy megbízható rendszerről van szó, már amennyire egy informatikai rendszer megbízható tud lenni, de hát erről a típusú kockázatról azért nem érdemes beszélni, mert informatikai rendszer működteti az összes pénzt, ami nem készpénz. De hát ugye a készpénzt is lehet hamisítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy erről nem érdemes most olyan sok szót ejteni. Ami viszont egy lényeges különbség mondjuk a bitcoinnal szembe a CBDC-knél, hogy míg a bitcoin az egy úgynevezett kemény pénz, van egy maximális kibocsátási mennyiség, tehát van egy fix szám, aminél több nem jöhet létre a világban, ugye ez a bitcoin esetében 21 millió, egy fiat pénznél pedig ilyenről nem beszélhetünk, és hát ezt most látjuk azért a dollár esetében is, hogy milyen nagy gondokat okoz, hogy akármennyit ki lehet bocsájtani, hogyha ma van belőle x, akkor valószínűleg 10 év múlva lesz 100x, 20 év múlva akár 100 000x, és ezt a végtelenségig lehet kibocsájtani, egészen addig lehet bocsájtani ezt a pénzt, hogy ami mondjuk egy készpénznél egész egyszerűen fizikai határai vannak, mert pénzbe kerül a bankjegy nyomtatás is. És azért ezeknél a hiperinflációknál tudjuk, hogy a Budapest utcáin is volt, hogy partvissal söpörték össze a pénzt, Egy digitális pénznél ezt még egyszerűbb megtenni, és tényleg egy gombnyomással lehet sokszorozni a kint lévő mennyiséget, és azért ezek a sokszorozások lényegében arról szólnak, hogy a lakosságot kirabolják. Tehát, hogyha ez nem a normális kereteken belül zajlik, hanem sokkal, de sokkal többet nyomnak ki, és azt ugye amerikai példából látjuk, hogy az újonnan kibocsájtott pénzek, azok milyen útvonalon keresztül kerülnek be a forgalomba. Azért gondoljunk bele, hogy most van mondjuk X mennyiség a lakosságnál, és hogyha ezt megduplázzák, az azt jelenti, hogy a régi X-em az a felét fogja érni. Viszont a teljes pénzmennyiség meg lett duplázva, akkor az a fele, ami újonnan ki lett nyomtatva, és bizonyos érdekcsoporthoz kerültek, azok kirabolták a többieket, hiszen egész egyszerűen a pénzük értékének a felét elvették, és magukhoz vették. És ez most így nagyon csúnyán és gonoszan hangzik, viszont ennek szemtanúi lehettünk a történelem folyamán már nagyon sokszor, és nem nehéz belelátni a jelenlegi helyzetben is, hogy a világban több helyen is pontosan ez zajlik.
Na de ez a digitális jegybankpénzzel nem szűnik meg? Ez a kriptókkal nem szűnhetne meg?
Ez a kriptókkal tud megszűnni, a digitális jegybankpénzzel ez a probléma nem, hogy orvosolva lenne, hanem meg van könnyítve. Még meg van könnyítve. Úgyhogy a digitális jegybankpénz egy ideális állam működtetése alatt azt gondolom, hogy nagyon sok előnnyel járhat, globálisan nézve pedig azt gondolom, hogy azok, akik totális kontrollt akarnak gyakorolni a világ nemzetei felett, azokhoz még nagyobb hatalom fog kerülni ezáltal. Ugye a kriptoknak ugye nem, hogy elvenni a kenyerét a digitális jegybankpénz, hanem pontosan még erősebb és kontrasztot mutat majd a valós különbségekhez képest. Hiszen egy bitcoinnak pontosan az az előnye, hogy nem egy központi bank és egy monetáris politika dönt arról, hogy éppen milyen mennyiség legyen forgalomban, ezáltal befolyásolva az infláció mértékét és az általunk birtokolt pénz mennyiségének az értékét, hanem a bitcoin esetében ugye ezt egy algoritmus szabályozza, amit ismerünk, és ezt senki nem tud befolyásolni. A digitális jegybankpénznél pedig semmilyen, a technológiának erre semmilyen ráhatása nincsen, hanem pontosan ugyanaz a monetáris politika van mögötte, ami eddig is volt. Úgyhogy ezért téves az az elgondolás, hogy a digitális jegybankpénz elveszi a bitcoinnak az értelmét és a létjogosultságát.
Igen, de amelyet most a pénznyomtatásról beszélünk, ugye, és kevésbé durva példákat hozunk, ha egy alaphelyzetet nézünk, egy gazdaságot nézünk, akkor a pénznyomtatás egy bizonyos szintig igenis lehet indokolt. A gazdaság nő, a társadalom nő, több pénz kell, hogy legyen a forgalomban, hiszen így fejlődik egy gazdaság. Na most mi van akkor, hogy van egy bitcoin, ami ugye megvan, hogy x darabszámú bitcoin létezik, és egy bizonyos darabszám után ennyi és ne tovább, akkor ott a fejlődés is megáll.
Nem véletlenül beszéltünk egy korábbi műsorban arról, hogy a bitcoin az az új arany vagy digitális arany, ugye ezt vitattuk. A bitcoin az valószínű, egyébként még nem tudjuk, hogy pontosan mire lesz jó, de valószínűleg az értéktároló képessége az, ami a legerősebb, és nem a mikropaymentekre, tehát nem egy fizetőeszköznek fogjuk használni, hanem egész egyszerűen egy kiváló eszköz lehet majd a jövőben arra, hogy ott őrizzük meg a pénzünknek az értékét. És teljesen igazad van, azért az elmúlt évtizedek vagy néhány évszázad jól megmutatta, hogy a gazdaság számára az a legjobb, hogyha a pénz mennyisége nő, de nyilván ez nem probléma akkor, hogyha a gazdaság fejlődik, egyre nagyobb gazdaságról beszélünk, mert akkor a pénz értéke nem tűnik el a pénz mennyiség növelésével, hogyha ez egészségesen van működtetve. Azt gondolom, hogy nincs olyan mondjuk 100 év, ahol viszont ebben ne lenne egy komolyabb probléma, amikor valamilyen helyzet vagy érdekek miatt ez az egyensúly kibillenne, és a túlzott pénznyomtatás miatt a pénzünk értéke az elértéktelenedne. Erre azért Amerikán keresztül egészen Ázsiáig erre nagyon sok példát lehetne mondani, de normális helyzetben, és azért van olyan, hogy tényleg akár 1-2 vagy 3 évtizedig nincs ebből olyan komoly probléma, ez segíti a gazdaság fejlődését, és valószínűleg most nem is lehetne jobbat kitalálni annál, mint hogy a pénzmennyiséget azért folyamatosan, de mérsékelten növelni kell.
Szóval a digitális egybankpénzek előnyeiről, hátrányairól beszélgettünk, ennyi fért bele, viszont Vidákovics Attilának, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, tartsanak velünk legközelebb, illetve hallgassanak minket YouTube-on, Spotify-on, mindkét felületen ott vagyunk. Köszönjük a figyelmet!